Folytatjuk a Monitor délután, dr. Farkas András, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztője van itt a stúdióban, és ígértünk egy beszélgetést, egy speciális beszélgetést a múltkor, ugye a lakáshitelekről volt szó, meg az ingatlan piacról, ingatlan helyzetről. Belevontalak, belehúztalak abba a beszélgetésbe, és már akkor érintettük a nyugdíjpénztárak ügyét. Itt a Horizontal is érdekes hírek voltak az elmúlt hetekben, hónapokban. És volt egy fél mondatod a múltkor beszélgetésben, hogy már csak ez a bástya van, ugye nagyjából ezek a nyugdíjpénztárak, amik még stabilan megtartják a tagságukat, ezt mondtad, ugye?
Stabilan tartják, ez így van. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Te említetted a magánnyugdíjpénzt, az egy másik téma lesz, de az önkéntes nyugdíjpénztárakról beszéltem, azok stabilan tartják a több mint 1 millió tagot, bár egy pici lemorzsolódás volt, de igazán ez annak a természetes folyamatnak a következménye, hogy a tagok egy része az betölti a nyugdíjkorhatárát, elmegy nyugdíjba, és akkor már ő felhasználója lesz a megtakarításainak, nem pedig a betétgyűjtője. És a legnagyobb gondja az önkéntes nyugdíjpénztáraknak nem változott az utóbbi 10 évben. A legnagyobb gond az, hogy a fiatalok azok nem lesznek tagok, és ugye a Nemzeti Bank az elveszett generációnak hívja ezt a 20-30 közötti éveknek a generációit, akik egész egyszerűen nincsenek jelen az önkéntes nyugdíjpénztári tagság körében.
Mert ahogy a múltkor beszélgettünk róla, egyre fiatalabban vesznek föl 30-40
lakáshitel,
millió forint hitelt.
Így van, de igazán ennek a fő oka nem ez, hanem az, hogy a munkáltatókat nem támogatja az állam abban, hogy ők, a munkáltatók támogassák meg a dolgozói önkéntes nyugdíjpénztári tagsági díját, mert megtámogathatja ugyan a munkáltató, de az neki ugyanannyiba kerül, mint hogyha bért fizetne, és a kedves dolgozó meg azt mondja, akkor inkább bért emeljél, légy szíves,
most és
ne a jövőbeli dolgaimról gondoskodjál. Ez a zárójeles megjegyzés. Megpróbálom minden létező fórumon felhívni a figyelmet arra, hogy gyorsan megfordulhatna a helyzet, és megjelenhetne az elveszett generáció is, plusz akár egy nagyságrenddel ugorhatna az nyugdíjpénztárak befektethető vagyona, ami megjelenne állampapírvásárlásban, tehát nagyon segíteni az állam céljait is, hogyha a munkáltatókat ösztönözni arra az állam ismét, mint 2017 előtt ösztönözte, 2017 és mostan között nincs ilyen ösztönzés, de most ideje lenne bevezetni, hogyha ő támogatja, mint munkáltatói hozzájárulást a dolgozóinak az önkéntes nyugdíjpénztári tagságát, és ha az 13%-os szociális hozzájárulási adó mentességet kaphatna, magyarán szociómentes lenne az hozzájárulás, megugrasztaná a munkáltatóknak az érdekeltségét abba, hogy a dolgozóikat ösztönözze a önkéntes nyugdíjpénztári belépésre. Szerintem ez egy nagyon egyszerű, gyors és hatékony lépés lehetne annak irányába, hogy egyrészt a dolgozók nyugdíjvárománya jobb lehessen, másrészt csökkenhessen az infláció, ami szintén egy fő cél, hiszen így jövőbeni fogyasztásra menne el az a pénz, amit most kiharcolnak a munkavállalók, mint béremelés. Harmadrészt pedig a kötvényvásárlási célok is gyorsabban teljesülhetnének, mert a nyugdíjpénztárak ugye óriási hányadban magyar államkötvényeket vásárolnak a jogszabály előírások miatt. Most ez a önkéntes nyugdíjpénztáraknak, tehát ez egy pozitív, hogy nem csökkentlen legyen a tagság, de van egy negatív hír is, hogy a kicsivel több mint 1 millió önkéntes nyugdíjpénztári tag közül csak olyan körülbelül 650 ezer az, aki maga is fizeti a havi, vagy a negyedéves, vagy az éves hozzájárulását, a tagsági díját. A többi az alvó tag, hiszen az alvó tag az akkor aktivizálható, hogyha a munkáltatója megtámogatja, akkor hirtelen érdekelté válik.
Feléled,
mint Csipke Rózsika. Remélem 100 év múlva ébred csak föl, és ugye a nyugdíjpénztári tagság az nagyon megengedő, neked nem kell fizetni a tagsági díjat, nem fog megszűnni ettől a tagságod a nyugdíjpénztárba, csak a keletkező addigi megtakarításaidból csipdesik le a működési költséget, de az olyan pici, hogy nem igazán fájdalmas. Most más a kérdés a magánnyugdíjpénztáraknál, ugye tudjuk, hogy itt a magánnyugdíjpénztárak közül még 4 utolsó bástya áll, 4 magánnyugdíjpénztárunk működik még, 3 kisebb és az egy igazán.
Néhány tízezes tagságról
beszélünk. Összesen 54 ezer tag, a 3,5 millióból 54 ezernél tartunk. Ők is egy kicsit megijedtek, egyrészt azért, mert tavaly pocsék év volt befektetési szempontból az összes nyugdíjpénztárnak is, de nem csak a nyugdíjpénztár, mindenkinek, és ez a pocsék év, ez megijeszthette a tagok egy részét, különösen, hogyha a magány nyugdíjpénztárnál ugye az ő döntési lehetőségeik rendkívül be vannak szűkítve, mert a döntési lehetőség annyi, hogy visszalépnek a a nagy állami nyugdíjkasszába, visszairányítják a pénzt a nyugdíjbiztosítási alapba, vagy tartják a pénzüket a magánnyugdíjpénztárban.
De most azt látták, hogy
nem éri meg, vagyunk. Mert bukón van, és ráadásul, hogyha ilyenkor lép vissza egy magánnyugdíjpénztári tag, akkor ráadásul az kilépő tagot megillető cash, amit készhez kaphat, az most egy visszazuhan, sőt lehet egy negatív értéket vett föl, mivel hogy tavaly pocsék volt az első háromnegyed év. Itt is fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, tilos megijedni ilyenkor, nem szabad bepánikolni, de még a hosszú táv itt most viszonylag rövid táv, mert már most is jók a hozamok, tehát magyarán villámgyorsan vissza fogja dolgozni a tavalyi pocsék év, háromnegyed év rossz hozamait a pénztári szektor, beleértve a magánnyugdíj pénztári szektort is.
Igen, de ha azt a kettőt most összemosod, mert a te fejedben ez kristálytisztán két különböző halmaz.
Abszolút.
Csak arra gondolok, hogy 20-30 bárhány éves ember ezeket a híreket hallja, meg hallja a horizontot, ugye
majdnem bezár,
a hírek tetejét, ha szedegeted le, ha gyorsan be kellett fizetni, ha a tagok nem lettek volna aktívak, akkor elúszott volna, vagy nem tudom, mi lett volna. Szóval ez egész dolog olyan...
szörnyű, mert ezek nem rémhírek, ezek nem igaz hírek, abszolút, csak igen. Éppen rossz kontextusban vannak előállítva. Ha egy pillanatfelvételt nézünk, ugye erről is sokat beszélgettünk, ha egy perces videót nézünk...
Amikor éppen nem veszel levegőt, akkor meg is hallhattál volna.
Akkor bizony szinte megfulladt. De hát ez nem így van, mert a következőképpen már veszik a levegő. Tehát sose szabad ilyen hosszú távú, ugye minden nyugdíjcélú befektetés hosszú távú, a nyugdíjpénztári is ilyen hosszú távú, ez soha nem szabad úgy nézni, hogy egy adott évben rossz a hozam. Mert az kit érdekel? A 20-25-30 éves átlagos hozamot kell nézni, és az pedig az egy folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. És ezt egyébként még a világháború sem törte meg ezt az ívet, mert a másik világháború után tudjuk, hogy 30 évig hatalmas boom volt a piacokon, tehát visszatermelte bőven a veszteséget.
Nem gondolkozunk, mert amikor a részvényeink ára esik, akkor is szaladunk, és az eladáson gondolom.
Ez ugyanaz a hiba, ezt a kisbefektető tragédiájának írja le a pszichológiai szakirodalom, mert a kisbefektető az mindig, az ijedős. Az követi a nyájat, és megijed. És hogyha a nyáj rohan egyik irányba, akkor ő is rohan. Tehát nem akkor veszünk, amikor olcsó, hanem akkor adunk el, amikor olcsó valamilyen értékpapír. A részvénypiac ez abszolút jellemző, pont azért, mert a megijedünk attól, hogy beszakadt egy részvény ára, már adjuk is el, és ezzel realizáltuk a veszteséget. Ahelyett, hogy tartanánk azt a nyomorult papírt, és megvárnánk, amíg újra visszakúszik, mert ha különösen nem egy papírról beszélünk, hanem piacokról, indexekről, vagy befektetési alapokról, akkor ott kiegyenlítődnek úgyis ezek a hozamok, és szépen elindul mindig fölfelé, mert a gazdaság, amíg fejlődik, addig a tőke és pénzpiacok is fejlődni fognak, csak ki kell várni, és ehhez a kiváráshoz kell az a bölcsesség, egy minimális kisbefektetői bölcsesség. Nem ijedezünk, nem riadozunk, nem követjük a nyájat, ennyi.
Nagyon érdekes, mert viszont mindent most akarunk, és ez az instant megoldás, ez az élet minden területén ott van. Nagyon ellene hat annak a bölcsességnek, amit te mondasz, hogy sokkal messzebb, tehát a horizontot kell valahol figyelni messzebb. Ez az egyik. A másik viszont edukáltabb, azt gondolom, remélem, a következő generációk edukáltabbak, pénzügyileg is edukáltabbak.
Legalábbis reméljük.
Ezt mondják.
Sokkal több információ érhető el, sokkal több ilyen kezdeményezés van, ahogy a pénziránytű alapítványtól egy számtalan ilyen öngondoskodás segítő, elemző, civil szervezet, bankokhoz vagy biztosítókhoz kötődő szervezet működik. Mindegyik azt a missziót vállalta föl, hogy növeli a pénzügyi tudatosságot a magyar lakosságban, akár az iskolákon keresztül, akár a sajton keresztül, akár a saját fórumain keresztül. Ennek biztos, hogy van egy hatása, csak ez mindenképpen meg kell erősíteni az állami ösztönzőkkel. Ugye az a tapasztalat, hogy például a nyugdíjcélú megtakarítások piaca, azon belül is a nyugdíjbiztosítások piaca akkor ugrott meg, amikor 2014-ben az állam adójóváírással kínálta meg a három támogatott konstrukciót, ugye a nyugdíjbiztosításokat, az önkéntes nyugdíjpénztári tagságot és a nyugdíj előtakarékossági számlán takarékoskodókat, és ez a három megoldási konstrukcióból kettő nagyon sikeresnek bizonyult, ugye az önkéntes nyugdíjpénztári fejlődéshez hozzájárult az, hogy maga a magánszemély tag az adójóváírást tud érvényesíteni a megtakarításaira. Ilyen szempontból egyébként a munkáltatói hozzájárulást is hozzászámolhatja ehhez, és arra is kaphat ő maga személyi jövedelem adójóváírást, ez egy pozitív elem. A másik dolog pedig, hogy a nyugdíjbiztosításokra is bejött ez az éves díjnak a 20%-ával egyenértékű adójóváírás, ami ugye a három támogatott konstrukcióra összesen 280 ezer forint lehet, és pont a múltkor írtam erről egy komolyabb értekezést, különféle viszonyítási alapokra vetítve, hogy mivel 2014 óta nem változott ez a 280 ezer forintos maximális keretösszeg, ennek a tényleges ösztönző ereje az a 60%-át elvesztette azóta. Tehát gyakorlatilag ezt újra kéne már gondolni, mint oly sok minden, ráncfelvallani, és vagy infláció követővé tenni, vagy egy mély levegővel azt mondani, hogy nagyobb érdeke fűződik a magyar államnak ahhoz, hogy rengeteg pénz áramoljon hosszú távú lekötésekbe, például magyar államkötvényekbe, hosszú távú lekötésre, hosszú távon érts 15-20-25-30 éves lekötésbe, és ezért neki megéri az, hogy kivegyük a mostani aktuális keresletből azt a részt, amit áttennénk a jövőbeni kereslet finanszírozására, mert ezzel az inflációs nyomást csökkentjük, és ezt megéri az államnak akár kifejezett direkt támogatással is megtámogatni, például ezt csinálja az angol állam, ők azt mondják, hogy minden egyes állampolgár egy Liza nevű konstrukció, nagyon jó a névválasztás is, de egyébként ez azt jelenti, hogy élethosszíglani egyéni megtakarítási számla, csak angolul jók ezek a rövidítése. Szóval Liza nevű konstrukcióban azt mondja, tegyél félre 4000 fontot egy évbe, maximális annyit engednek meg félretenni, és én 1000 fontot direktbe adok neked pluszba erre a számlára, amit majd 15-20%-ig. De ez nem adó jóváírás, hanem direkt állami támogatás. Most ezt, ha meglépné a magyar állam, újra egy nagyságrendi ugrás lehetne. Egyrészt a nyugdíj várományok megtámogatása érdekében, másrészt pedig a mostani kereslet csökkentése érdekében, és ugye az a fő célja, ugye mindenhonnan most ez folyik, hogy egy számjegyű legyen újra az infláció, 9,99%.
Tehát ne szedjük ki mindenhonnan a pénzt, és költsük el gyorsan, és ezzel növeljük az
infláció. Hanem... Egyébként ezt érdekes módon ebbe egyetért szerintem a kormányzat és a Nemzeti Bank, hiszen egybehangzóan azokat a nyilatkozatokat lehet hallani, hogy befektetés, megtakarítás, elsődleges.
Véges lehetne a beszélgetésnek, de itt közben fölírtam két dolgot, de közben nagyon figyeltem. Megbirizgálnának, megcsiklandoználak ezzel. Aztán majd egyszer legközelebb, jó? Erről csak röviden kíváncsiak a véleményed. Tegnap voltam egy nagy áruházba, pénztáros hölgyel beszélgettem, és különböző bankjegyek közül végül mondta, hogy akkor maradjon nálam a nagyobb, mert az egy jó érzés, és akkor a kisebbekben megoldottuk. És mondta, hogy mesélte, volt idő, hogy még a férje is így csinál, hogy elviszi a nagy pénzt, azt nem hajlandó fölváltani, és akkor inkább nem vásárol. Fontos minden mondat. Oké. És akkor jön az, hogy bankkártya, meg jön az, hogy telefon, meg jön a következő generáció, akire azt mondtuk, hogy reméljük, hogy mindegyik már edukáltabb és tudatosabb lesz. Meg van ez a BNPL, ezt ismered? Ez a Buy Now, Pay Later, a világon hódít, a legnagyobb fintech sláger. Igen, vedd meg most, és majd valamikor kifizet.
Ez a rejtett eladósodás, ez a
gyilkos. A világ egyik legsikeresebb pénzügyi terméke volt most, modern pénzügyi terméke volt az elmúlt időszakban. Szóval ezek a dolgok már nem hatnak. Itt már nincs az, hogy ott az a 20 000-es a tárcámban, és megpróbálom megóvni még legalább a következőben. A telefonban sem érezzük már a súlyát, meg a kártyán sem érezzük már a pénztárca vastagságát sem. Igen. És akkor jönnek ezek a konstrukciók, amik nagyon modernek, nagyon szuperek, vásárlás. Dupla akkora lett a világon a fogyasztói kosár, ahol ezt bevezették, és ahol ez sikeres. Igen. Dupla akkora.
Ugye az ember hajlamos ugye a buy now, pay later-ből, a now az, ami eléri. Most vedd meg, jaj, de jó, és elfelejtél, ezt vissza kell fizetni. Nagyon sokszor érezhető ez a magyarországi fogyasztási szokásokban is, mert borzasztóan ilyen szempontból hedonista módon élünk, hogy megvesszük most, ami szükséges, még ha el is adósodunk érte, mert nem érdekes, majd holnap jobb lesz. Tehát látszik, hogy magyar nép rendkívül optimista, mindig arra gondol, hogy holnap jobb lesz.
Veszek jövőre, két sorsegyet, hogy valami történt.
Hát igen, az jó, a rosszabb verzió. Na most, ugye tényleg abban reménykedünk, hogy jövőre többet keresünk, jövőre jobb lesz, tehát könnyebben visszafizetjük azt a most megvásárolt árat, hiszen jövőre egy magasabb keresetből kisebb részt fog
vagyunk, majd. De ugyanakkor ebben optimisták.
Objektív optimisták vagyunk, és szubjektív pessimisták. Tehát az érzetünk pessimista, de ahogy viselkedünk, az teljesen optimista. Ez mondhatnám ilyen vakmerőségnek is, vagy magyar virtusnak, de lényeg az, hogy azzal nem, tehát nem vagyunk megijedve attól, hogyha eladósodunk. És az új korosztályok pláne nem, hiszen ahogy beszélgettünk az előző műsorban is, hogy majdnem egy 10 évvel korábbra jött a nagy arányú eladósodás a lakáscélú hitelek miatt, miatt. Ugyanígy minden egyéb téren is hajlamosak vagyunk eladósodni, semmit nem tanulunk a múltból, ugye mi 2008-at már mindenki elfelejtette, amikor szénné égette Magyarország fele magát a deviza alapú hitelekkel, az minthogyha nem lett volna, elfújták, olyan tempóba adósodunk el újra, és olyan könnyedén, és akár szeretettel tudunk eladósodni, hiszen megvesszük a mostani cuccokat, majd valamikor kifizetjük. És amikor eljön a holnap, és szembesülünk vele, hát akkor bizony nagyon nagy nehézségeket tud okozni. Felhívnám a szíves figyelmét mindenkinek, hogy nagyon sokáig imádtuk, hogy hitelkártyáink vannak. Biztos emlékszel erre a korszakra. Sőt, büszkékedtünk valahogy, hogy ilyen hitelkártya. És a hitelkártya kamata az a világ leggyilkosabb igazi visszaélése a pénzügyi szektor részéről, amikor 50-60-70%-os kamatok sem voltak, de még most is rettenetesen magas a hitelekre, az ilyen fogyasztási hitelekre a kamata, amit nem veszünk figyelembe. Azt hiszük, hogy 100 forint most elköltjük, és majd 100 forintot kell visszaadni. Na de hát 300-at kell visszaadni, hogyha később adjuk vissza, vagy ha elcsúszunk a visszaadással, és azt mind elfelejtjük, és sajnos olyan tempóban nem fog nőni a jövőbeni kereset, amilyen tempóban növednek a hitelkamatok. Egyébként ezt nagyon-nagyon sokan a saját bőrükön érzik, a kedvezményes kamatozást fölvették, majd az változó kamatozású volt, csak azt már nem olvasták el, és megugrottak a kamatok, és hirtelen szembesültek azzal, hogy hát hányszor kell beavatkozni az államnak, hogy megmentse saját magától az állampolgárokat.
Dr. Farkas András, köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.